Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 191. énekünk első versét énekeljük fennállva. A 191. énekünk első versét, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 285. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük az első négy versével. 65. Zsoltár dallamára énekeljük. Tehát a 285. dicséretünket első négy versével énekeljük el. Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy új esztendőt kezdhettünk el. Köszönjük, hogy eljöhettünk házadba, hogy ezért is téged dicsérjünk, neked adjunk hálát. Köszönjük néked, hogy napjainkhoz napokat toldasz, éveinkhez éveket adsz. És köszönjük, hogy földi életünket úgy élhetjük, hogy rád figyelünk, téged magasztalunk, neked adunk hálát, téged kérünk, téged bevonunk az életünkbe hitáltal. Köszönjük neked, hogy most is úgy kezdhetjük el ezt az évet, hogy előtted megállunk, magasztalunk téged, hálát adunk neked, segítségül hívunk. Köszönjük néked, hogy szabad utunk van hozzád a Krisztus által, a te drága fiad által. Köszönjük néked az ő keresztjét, az ő vére által nyitott utat. Köszönjük néked, hogy bejárásunk van hozzád most is az imádság, a hívő imádság szárnyain. Köszönjük te néked, hogy eléd jöhetünk, és kérünk, hogy segíts elindulni a te segítségeddel, tere áthagyatkozva, beléd vetett bizalommal és reménységgel erre az új évre. Köszönjük néked, hogy így várhatjuk most is drága ígédnek üzenetét. Amen. Kedves testvéreim, a Jelenések könyvéből olvassuk Isten igéjét. János apostolnak a Jelenésekről írt könyvéből, a 3. részből, a 7. verstől a 13. versig. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent és Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, és ímé azt mivelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ímé hamar eljövök, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. És felírom őrejá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá, és az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ebből a filadelfiai gyülekezethez írt levélből egy mondatot emelnék ki. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Kedves testvérek, ebben a felolvasott mondatban szerepel egy ajtó. Amikor átlépünk az egyik évből a másikba, akkor szoktuk mondani, hogy átléptük a küszöböt, átléptük a jövő évnek a küszöbét. Már itt vagyunk az új esztendőben, mintha egy ajtón léptünk volna át. Hát átléptük az új év küszöbét, és valahogy, amikor még ezen gondolkoztam a készülés során, akkor valahogy így az Úr elém hozta ezt az igét, mert ebben az igében is egy küszöb, egy ajtó van, amin át lehet lépni. Persze aztán más ajtók is eszembe jutottak. Eszembe jutott a C.S. Lewisnak, ennek a híres írónak, illetve egyetemi tanár irodalmárnak a műve, a Narnia krónikáknak az első története, ami azzal kezdődik, hogy van egy szekrény, és bemennek a gyerekek, és ott a szekrény hátulja, az nem egy rendes szekrény hátulja, hanem egy ajtó, amin átlépnek egy másik világba, egy különleges másik világba. Aztán eszembe jutott a kékszakállú herceg vára is, ahol ugye ez a kékszakállú herceg, ez a feleségül vesz egy Judit nevű hölgyet, és hát az jár kell a palotába, és látja, hogy minden olyan szomorú, sötét, minden hideg, mindenhol folyik a víz a falakon, de lát 7 bezárt ajtót, és akkor kéri, hogy nyissa ki azokat az ajtókat, hogy bejöjjön a palotába a kinti fény, a kinti levegő. És hát ismerik a testvérek a történetet, hogy egymás után nyílnak meg az ajtók, egész különleges dolgok ezek, míg nem aztán hát az utolsó hetedik ajtó is feltárul. Akkor már nem lesz olyan vidám a történet, sőt egészen szomorúvá válik. Ajtók. És akkor menjünk vissza gondolatba erre az igében szereplő ajtóra. Az ajtó, ha zárt, ha nyitott, az mindig valahogy kíváncsivá teszi az embert. Amikor az igébe találkozunk ezzel, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót, hát jó, nagyon, nagyon érdekes. Miféle ajtó ez? Miféle ajtó ez? Látjuk, hogy a C.S. Lewis ajtaja hova nyílik. Látjuk a kék szakálú hercegnél az ajtók hova nyílnak. Egy kínzókamrára, kincses házra, könnyek tavára, és a többi. De ez az ajtó, ez mi van mögötte? Biztosan voltunk már így, hogy gyerekkorunkban, már lehet, hogy valaki felnőtt korában is, mert néha rajta kapják az embert ilyenen, hogy a kulcsukon át beles valahova, mert kíváncsi, hogy mi van a másik oldalon. Mi van a másik oldalon? Ez az ajtó azért is olyan izgalmas a számunkra, mert azt olvassuk róla, hogy ezt egyedül az Úr Jézus Krisztus, akit szentnek és igaznak nevez itt a Biblia, egyedül ő nyithatja ki, és ő zárhatja be. Ezt egyedül ő nyithatja, és ő zárhatja be. Hát amit egyedül Jézus nyithat és csukhat, az bizonyára egy nagyon különleges ajtó. Mi van mögötte? Mi rejlik mögötte? Vajon egyáltalán mi van a túloldalon? Mire látunk rá? Milyen titkokra látunk rá? Jézus bizonyára nem valami érdektelen, jelentéktelen, közömbös dologra nyithat nekünk ajtót. Mert ő a világ ura. Biztos, hogy nem valami jelentéktelen dolog rejlik e mögött az ajtó mögött, de mi rejlik mögötte? Na még mielőtt ebbe belemennénk, előtte nézzük még meg a kulcsnak a birtokosát. Mert ugye azt olvassuk, hogy ezt az ajtót, ezt egy kulccsal lehet nyitni és zárni. Egy kulccsal, minden ajtót valami kulccsal lehet nyitni, zárni, ezt is. Ezt az ajtót a Dávid kulcsával lehet nyitni és zárni, ahogy olvassuk az igében. Dávid kulcsa kifejezés, az visszavisz minket az Ószövetségbe, Ézsaiás könyvébe, ahol a 22. részben alul olvasunk, hogy egy bizonyos Sebnától, aki Ezékiás királynak volt az egyik főembere, elvétetnek Dávid palotájának, Dávid házának, a királyi palotának, elvétetnek a kulcsai, és átadatnak egy bizonyos Eliákimnak. Hát ez a Sebna, ez nem tudjuk pontosan, hogy ki lehetett, a nevéből ítélve valószínűleg egy egyiptomi ember lehetett, nem volt zsidó, és bekerült ott egy nagyon magas pozícióba, mert ez a királyi háznak a kulcsait bírni, ez egy rendkívül magas pozíció volt, nem egy ilyen ajtóőr volt ez, aki ott nyitogatja és zárogatja az ajtót, hanem ennél sokkal nagyobb hivatal volt. Azt olvasok ott az igében, hogy kicsit, mintha felfúvalkodott volna ez a Sebna, és ő, akinek semmi öröksége nem volt, semmi neve nem volt Jeruzsálemben, vagyis az ő leszármazottai nem ott éltek, nem volt zsidó, mégis Jeruzsálemnek ez egyik díszhelyén vágatott magának egy sírt. Egy sírhelyet, hogy ő majd oda fog temetkezni. Amire nem is volt neki egyébként joga. De hát megtette ezt. Hát elvétetik tőle a magas hivatal, a Dávid házának a kulcsa, és visszaminősítik írnokká, mert aztán találkozunk vele még Ézsaiás könyvében, de csak már mint írnokkal. Helyette ugye kineveztetik ez az Eliákim, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten feltámasztja. Isten feltámasztja. És erről az Eliákimról hát rendkívüli dolgokat olvasunk itt a Bibliában. Olyan dolgokat olvasunk róla, hogy őt szilárd helyre erősítem, azt mondja az Isten róla, mint valami szöget, beverem egy helyre, és az úgy ott marad, szilárdan, erősen, vagyis azt jelenti, hogy az ő pozíciója egy biztos pozíció lesz. Díszhely lesz az ő atya házában, mondja ott az írás, ami azt jelzi, hogy tisztességben, nagy tisztességben részesül ő, és az egész háznép, az egész családja, leszármazottai vele együtt. Őreá aggatják atya házának minden díszét, sarjadékait, ivadékait, minden apró edényt, tálakat és mindenféle korsót. Tehát egy rendkívül dicsőséges ember lesz, és na hát ő lett aztán ugye a palota kulcsainak, Dávid háza kulcsainak a hordozója. Mondom, ez a pozíció, itt jegyzem meg, hogy egy rendkívüli pozíció volt, mert ez azt jelentette valóban, hogy egyrészt tényleg nála volt egy nagy kulcs, mégpedig egy igen nagy méretű kulcs, amivel nyitotta reggelenként, meg zárta esténként a királyi palota főbejáratát. Vagyis ő a királyi családnak, akik ott éltek bent, meg a többieknek, a szolgáknak is, a biztonságáért volt elsősorban egy felelős, mint egy ilyen biztonsági főnök is volt apa. De nem csak ez volt, hanem az is volt az ő feladata, hogy kellett neki a Jeruzsálem és Júda lakosságáról gondot viselni. A király után ő egy második ember volt tulajdonképpen, aki mint egy felelős volt a Jeruzsálem lakosainak, meg Júda lakosainak a viszonylagos jólétéért. Egyféle ilyen gazdasági miniszternek is lehetne őt nevezni a mai fogalmainkkal. Természetesen ez egy rendkívüli bizalmi állás volt. Itt nem lehetett mindenkinek bejutni. Ez a valaki, ez már Ézsaiás profétánál egy kicsit többet jelent, mint ön saját magát. Már Ézsaiás profétánál, ha elolvastuk ezeket az Eliákimról szóló részeket, akkor az a benyomásunk, hogy itt már nem is róla beszél a proféta, hanem a messiásról. És valóban a zsidók ezt az Eliákimot már úgy kezelték, hogy ő a messiásnak egy ilyen előkép, egy ilyen árnyékképe. Egészen addig, míg itt a Jelenések könyvében megint tulajdonképpen Jézus felbukkan, a messiás Krisztus felbukkan, és azt mondja, hát ő rámutatott előre ez az Eliákim. Eliákim tényleg az ő előképe volt most ennek a Dávid fiának, aki Jézus, az ő vállán nyugszik ennek a titokzatos ajtónak a kulcsa. Ezt ő nyithatja ki, ő zárhatja be. Tehát testvérek, egy igen érdekes dologgal állunk itten szembe. Valóban Jézus ugye így neveztetik a Bibliában, hogy Dávidnak a fia, vagyis Dávidnak a leszármazottja, akinek joga van, hogy így mondjam, Dávid palotájának a kulcsaihoz. Ő, amikor mennek a szülei, ugye olvassuk a Bibliában a karácsonyi történetből, hogy József és Mária mennek Betlehembe, a Dávid városába, mert ők maguk is Dávid nemzetségéből valók voltak. Hát ezért is nevezték Jézus Dávid fiának. Amikor jön Jézus a jeruzsálemi bevonuláskor, énekelnek neki, hogy Hozsána Dávid fiának. Tehát ő joggal viseli, hogy így mondjam, a Dávid házának a kulcsát. Na, menjünk tovább egy kicsit. Előttünk egy titokzatos ajtó. Most látjuk, hogy egy rendkívüli személynél van ennek a titokzatos ajtónak a kulcsa. Kérdés, hogy ez az ajtó, minden ajtó egyébként, hogy nyitva van-e. Na most valaki jött ide valamelyik nap istentiszteletre, pont be volt zárva az a főbejárat, és ott zörgött, dörömböt, míg be nem eresztettük. Hát elvárhatta volna testvérünk, hogy nyitva legyen az az ajtó. Itt is kérdés, hogy nyitva van-e ez az ajtó, amiről itt szó van az igébe. Nyitva van-e? Hát emlékszem, hogy ezzel én is elég sokat tipróttam ezzel a kérdésem, még gimnazista koromban szabad legyen egy másik történetet is elmondanom. Egyszer a debreceni konzervatóriumban adtunk a kántussal egy ilyen koncertet. És ott az alaksor, volt egy szünet közben, és az alaksorba ott én jöttem-mentem. És hát ilyen titokzatos ajtók voltak ott egymás mellett, és én szépen benyitogattam egyikbe és másikba is. Hát volt, ahol éppen valaki gyakorolt. Igen, ám, de találtam két olyan termet, ahol két nagy fekete szépség állott, árván egymagában, vagyis két nagy hangversenyzongora. És akkor szépen becsuktam az ajtót magamra, és letelepettem a zongorához, és az én kis szerény tudásommal próbáltam megszólaltatni ezeket a szerkentyűket. De utána, aztán emlékszem, hogy hónapokon keresztül vissza-vissza mentem a konziba, minden további nélkül be tudtam menni, lementem az alaksorba, és mindig vártam, nyitva lesz-e ez az ajtó, mert nagyon szerettem ezeket az meg szerettem őket, máig is szeretem a hangversenyzongorákat, igaz, hogy nem jutok hozzá egyáltalán, de gyönyörű hangjuk van. És akkor próbáltam, és mindig nyitva volt, bementem. Vártam, becsuktam azért, hogy valaki bejöjjön, és akkor ott mögöttem. De ez a kérdésem volt, hogy nyitva van-e, és itt is, amikor gondolkoztam ezen az igén, eszembe jutott ez a történet, hogy vajon nyitva van-e. át lehet rajta menni, szabad-e átlépjük a küszöbét. És olyan csodálatos most itt azt olvasnunk, hogy ezt az ajtót, amit az ígében van, ezt kinyitotta a Krisztus a nála levő kulccsal. Ímé adtam eléd egy nyitott ajtót, szabad előttem az út átlépni. Nyitva is van ez az ajtó. Tárva, nyitva. De hát térjünk végre oda, hogy mi van a másik oldalán. Hát ez a másik oldal, testvérek, ez rendkívüli hely. Ha most abból indulunk ki, hogy ez a bizonyos Eljákim a nála levő kulcsokkal nyitotta Dávid palotáját, hát Dávid palotája az egy előkép itt a Bibliába. Ugyanúgy, hogy Eljákim is előképe a Krisztusnak, Dávid palotája is előképe, mégpedig az Isten tróntermének. Az Isten tróntermének. Ahol ő, Izraelnek is, meg az egész világnak az ura uralkodik. Ahol az ő trónja van felemelt helyen. Ez az ő szent helye, ahova ez az ajtó nyílik. Ez az ő szent helye, testvérek. Ahova nem lehet bejutni másképp, csak az Úr Jézus Krisztus által, akinél van ennek a trónteremnek a kulcsa. És aki előtt ő megnyitja az ajtót, az bemehet, és aki előtt bezárja, az nem mehet be. De most ez az ajtó éppen nyitva van, és be lehet menni. Ott van a másik oldalon az a hely, amit itt a földön Isten kiábrázoltatott. Megint előképekről van szó. A szent sátorba, emlékeztek a zsidók szent sátrára. Ott volt a legbelső szentek szentje, ugye a legbelső hely, ahol a szent sátor, a szentély maga, ahol volt a szövetségláda, ami volt az Istennek a trónja, az Istennek a trónszéke. Ott voltak a kérubok, akik a szárnyukkal betakarták a szövetségládát. Oda vitte be a főpap egyszer egy évbe, a főpap mehetett be, senki más. A főpap mehetett be az engesztelési áldozatnak a vérével, és ráöntött a szövetségláda tetejére, az engesztelés fedelére, úgy nevezték a zsidók. Hogy Isten bocsásson meg a vérért, bocsásson meg a népnek, akinek az érdekében közben jár most a főpap. Aztán utána, amikor már elfoglalták a zsidók a hazájukat, akkor utána jött a jeruzsálemi templom, aminek ugyancsak ott volt ez a legbelső szentek szentje. És ott is, hát oda is egy év, ugyanúgy egy évben csak egyszer mehetett be a főpap. Ott volt a szövetségláda, egy hatalmas függönnyel volt, ilyen arasznyi széles függöny volt, vagy vastag függöny, amivel el volt zárva ez a szentély tulajdonképpen a templom többi részeitől. Amikor az Úr Jézus pedig meghalt a kereszten, akkor ez a függöny hasadt meg felülről, mint egy kéz széttépte volna, felülről ketté hasadt, és kinyílt az út a szentek szentjébe. És meglátták a templomban jövő menő emberek, meglátták azt, amit addig soha nem láthatott senki emberfia, az Isten trónján. De akár a szent sátorban, akár a templomban volt ez a legbelső hely, ezek mindig csak földi árnyképei, a mennyei szentek szentjének, az Isten számunkra egyelőre láthatatlan tróntermének, ahol az Isten, a Szent Háromság Isten van, ahol ő él, ahonnan irányítatik a mindenség, ahol az élők és az élettelenek, ahonnan irányítatik a sátán is, a démonok is, az Isten összes emberi ellensége, minden egyes ember élete, az egész világnak a történelme. Ott van az Istennek a trónja. El se tudjuk képzelni ezt a helyet, mert erről nem is lehet emberi szavakkal szinte beszélni, erről a Biblia is csak képekbe beszél, de van egy ilyen hely. És olyan csodálatos, testvérek, itt az, hogy azt mondja nekünk az írásban, a Krisztus maga, hogy adtam elétek, filadelfiai gyülekezet, meg újszegedi gyülekezet, meg itt élő emberek, adtam elétek egy nyitott ajtót, hogy bemenjetek az Isten tróntermébe. Bemenjetek az Isten tróntermébe. Testvérek, ez egy csodálatos dolog, legalábbis a számomra, remélem a számotokra is. Csodálatos dolog, mert bemehetünk arra a helyre, amely hely, mondjuk sok mindent mondhatunk róla, de először is a porba hullásnak a helye, a megalázkodásnak a helye. Akkor az ember oda kerül az Isten színe elé, a Szent Háromság Isten színe elé, akkor ott már nincs hely ennek a pöfeszkedő kivagyiságunknak, amivel születtünk, ugye? Ott már nincs ennek helye. Ott a porba a helyünk. Ott átérezzük, hogy kik vagyunk mi, és mekkorák vagyunk mi valójában. Senkik vagyunk, nullák vagyunk az Istenhez képest. Még a világ mindenségbe, ha kinézünk így a csillagokra, még, és kicsit úgy belefeledkezünk, akkor is ránk szakadhat ez a semmiségünknek a tudata. Hogy még ahhoz képest is semmik vagyunk, és az Isten pedig még, az Istenhez képest pedig a csillagvilág, amit mi látunk, az is semmi. Mekkora lehet akkor az Isten? Kicsoda az Isten, és kik vagyunk mi hozzá képest? Ez a megalázkodásnak a helye. Az a trónterem, az az imádatnak a helye, mert ott az ember nem tud mit csinálni, csak azt mondja, imádlak téged, Istenem. Imádlak téged, Istenem. Bejárhatunk az imádásnak a helyére. Ott még az angyalok, akik ott vannak, a kérubok, a legfelsőbbrendű angyalok, akiket az Ézsaiás könyvében látunk, még ők is eltakarják az arcukat az Isten dicsőség előtt, egészen eltakarják magukat, és közben csak azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura. Hát mi is ott vagyunk, alázatba és imádattal azt mondjuk Istennek magunkat eltakarva, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura. Ez a hely, testvérek, az Isten előtti, mást mondok, mert mást is lehet ott tenni, az Isten előtt kiönthetjük a szívünket. Olyan csodálatos ez is, hogy ezelőtt az Isten előtt nekünk nem a félelem és a rettegés szoríthatja össze a szívünket, hanem ha Jézus által odajutottunk elé, akkor kiönthetjük előtte a szívünket. Imádságban elmondhatjuk neki az összes gondjainkat, az összes félelmeinket, az összes aggodalmainkat. Elé tárhatjuk a mi ügyeinket, a mi dolgainkat, személyes dolgokat, családi dolgokat, gyülekezeti dolgokat, templomépítést, betegséget, rokonunknak a nyavajaságát, betegségét, szenvedéseit, és mindent, ami a szívünkben van. Elmondhatjuk a világ urának, testvérek. Ez a hely az ő kincseivel való feltöltekezésnek a helye, mert aki oda járul az Isten elé, az tőle kap valamit. Mindig kapunk tőle valamit. Soha nem enged el minket, hogy így mondjam, üres kézzel. Ha ott járunk előtte, kapunk az ő békességéből. Ha ott járunk előtte, kapunk az ő öröméből. Kapunk az ő erejéből. És akkor elmegyünk az Isten trónterméből lélekben, és egyszer csak érezzük, hogy öröm van a szívünkbe. Mert ott jártunk előtte. Vagy erőt kaptunk azoknak a dolgoknak a megoldásához, amiket meg kell oldanunk. Vagy békességet kaptunk a békétlenségben. Ez a hely a megtisztulásnak a helye. Mert oda mehetünk, és ott elmondhatjuk, hogy bűnös emberek vagyunk, és kegyelmet is kérhetünk magunknak, és ő adja az ő kegyelmét, és megtisztít minket, a lelkiismeretünket lecsendesíti. De azt mondja, megbocsátattak néked a te bűneid, a fiamért, aki beeresztett ide az ő véréért, eltöröltettek. És már is derűsen és boldogan mehetünk tovább. Testvérek, azt akarom mindezzel mondani, még biztos tudnánk tovább mondani, hogy mi történhet ott az Isten trónja előtt, de a lényeg az, hogy bejárhatunk arra a helyre, testvérek, ahol a legcsodálatosabb dolgok történhetnek velünk, és ahova nem járhat be mindenki. Ahova nem járhat be mindenki. Itt a kérdés előttünk, hogy kinek van nyitva akkor ez az ajtó? Kinek van megadva ez a lehetőség ebben az évben is, hogy bejárjon az Isten tróntermébe, és ott elvégezze, amit el kell végeznie? Itt az igében azt mondatik, hogy a filadelfiai gyülekezetnek, azok, akik ott vannak, de nekünk is, mert nekünk is szól, kicsit mi is a filadelfiai gyülekezetnek tekinthetjük magunkat, nekünk is szól ez az ige. Vagyis előttünk nyitva van, talán azoknak van nyitva, akik kiérdemelték ezt a nagy lehetőséget, hogy bejárhatnak az Isten tróntermébe? Nem. Ezt nem érdem, nem érdem, ez kegyelem, kegyelem. Jézus azért nyitja meg előttünk azt az ajtót, nem meg kiérdemeltük, mert mi olyan jó emberek voltunk, meg annyi jót tettünk, meg egy kicsit több jót tettünk, mint rosszak, meg mi vallásosabbak voltunk, meg nem tudom kik voltunk, nem. Hanem azért, mert szeret minket, feltétel nélkül. Feltétel nélkül szeret. Ezért nyitja meg előttünk ezt a lehetőséget, ezt a drága utat. És az atyánk azért fogad minket, mert Krisztus ereszt oda elé, és ő is szeret minket. Ő is szeret minket. Feltétel nélkül szeret minket. És ez egy olyan különleges dolog, testvérek, az Isten által feltétlen szeretett embernek lenni. Ezt csak a kiválasztottak mondhatják el magukról, mert ez csak rájuk igaz. A választottakra, kiválasztottakra. Van, akiket Isten úgy tűnik, hogy nem szeret. De van, és nem enged maga elé. Nehéz ezt kimondani, de van, sajnos így tűnik ez a dolog a világban. Persze ezek az emberek nem is akarnak az Isten elé járulni. Vannak emberek, akiket viszont szeret, és azok vágynak is erre, hogy oda kerüljenek, és oda is kerülhettek, mert nyitva van előttük az ajtó. Bemehetünk az Isten trónterembe, mert a választottak között, mondjuk ez egy kiváltságos helyzet, testvérek. Kiváltságos helyzet. Ennél fogva éljünk vele nagy örömmel és nagy hálaadással. Végül még egy kérdés merült föl bennem, amikor így gondolkoztam ezeken. Tudnélik, hogy hogyan is léphetünk mi igazából át ezen az ajtón. Ezen a titokzatos ajtón az Isten tróntermébe. Testvérek, erről is van, hála Istennek, az írásban elég sok tudnivaló. Alapvető tudnivaló az, hogy hit által léphetünk az Isten tróntermébe. Hit által. Hit által. Ez hit által mondott imádságot jelent. Ha én hit által imádkozom, már is ott állok az Isten trónusa előtt. Hit által elénekelt énekeket jelent. Sokszor szoktam ezt mondani a testvéreknek, hogy lehetőleg jöjjünk időbe, és már üljünk le a helyünkre, és amikor énekeljük az énekeinket, akkor azokat odafigyelve énekeljük, mert hit által énekelve ezeket a mi énekeinket, ezek imádságok. Énekelt imádságok. Akkor nem jövünk, megyünk, meg lapozgatunk, meg még befejezzük a 3 perccel ezelőtt elkezdett mondókáinkat, hanem akkor elkezdünk imádkozni. És nem is zavarjuk a többieket, akik meg már mondjuk imádkoznának énekszóba. De az énekszóba is imádkozunk, és már is ott vagyunk az Istenünk trónusa előtt, a Krisztus által. Amikor olvassuk az ígét, vagy hallgatjuk az ige magyarázatát, és tisztán szól, már is az Isten trónusa előtt érezhetjük magunkat, hogy ő szól hozzánk. Nem csak mi beszélünk hozzá, hanem ő is szól hozzánk. Ott vagyunk az Istennek a trón termébe, testvérek, ez csodálatos dolog. De hit által egyedül. És úgy is mondhatjuk, hogy ebbe a trónterembe, testvérek, nem lehet belépni csak a megigazulásnak a ruháiba. Különös történet ez Zakariás könyvében, ahol ott áll az Isten, ott van a sátán, és ott áll egy pap, Zakariás pap, és ott vádolja a sátán. Ott áll szegény Zakariás pap minden ilyen piszkos ruhákban, és akkor az Isten azt mondja, hogy vegyétek le róla azt a piszkos ruhát. Adjatok rá egy tiszta ruhát. És megtisztítja őt. És utána hiába vádolja a sátán Zakariás papot. Isten nagy ígéreteket ad Zakariás papnak. Többek között ott van, hogy bejárhatsz ide elém, és kijárhatsz innen elém. Bejárhatsz innen elém, és kijárhatsz innen előlem. Vagyis bejöhetsz ide, most már bejöhetsz ide hozzám. És nem lesz ellened semmi vádam. Mert tiszta ruhád van, megigazultságnak a ruhájába, palástjába öltöztettelek téged. Téged igaznak tekintelek, és ezért bejöhetsz elém. Testvérek, a megigazulás nélkül, bűnbocsánat nélkül, így is mondhatjuk más szóval, nem mehetünk be az Isten tróntermébe. Nem lehet bemenni. Megsemmisítene minket. Akinek nincs bűnbocsánata a Krisztus által, mert a bejáratnál lévő Krisztustól lehet ezt a bocsánatot, a megigazulás fehér ruháját megkapni. Ha nem kapjuk meg tőle, nem mehetünk az Isten trónt. Áltathatjuk magunkat, hogy ott jártunk, nem jártunk ott. Elhírezhetjük másoknak, hogy mi naponta ott vagyunk az Isten trónt, nem vagyunk ott, nem lehetünk ott. Megölne minket az Isten, ha ott lennénk. Bűnbocsánat nélkül, amit a Krisztus szerzett meg nékünk a keresztjén, nem lehet oda bemenni. A megigazulás palástjába viszont bemehetünk. Milyen a bűnbocsánat, milyen a kegyelem, bejárhatunk. És van egy másik ige is, ami még itt eszembe jutott, a 24. Zsoltárból. Azt kérdezi a Zsoltár író, hogy kicsoda mehet be az Úr szent helyére. És akkor azt válaszolja rá ott a Szentlélek által, hogy az ártatlan kezű és tiszta szívű ember. Az ártatlan kezű és tiszta szívű ember, aki nem cselekszik hiába valóságot, és nem esküszik hamisságra. Tiszta szívű ember. Az bemehet az Isten trónterembe. Megtisztított szívvel be lehet menni. Aki aztán szentségre is törekszik, mert nem cselekszik gonosz dolgokat és istentelen dolgokat az életében, az állandóan bemehet. És ez olyan csodálatos, testvérek, hogy nekünk így hit által az igazságnak a palástjában, bűnbocsánat birtokosaképpen, vagy a szentségre törekvő emberként mi ebbe az évbe is, ami most már itt elkezdődött, hogy újra meg újra bemehetünk az Isten tróntermébe. Odaállhatunk a mi Istenünk elé, a mi teremtőnk, a mi gondviselünk, a mi atyánk elé. És megtelhetünk az ő tróntermének a javaival, és mehetünk ki a hétköznapi életbe, és végezhetjük a dolgainkat. És nem kell aggódnunk, nem kell félnünk, mert bármi baj van, bármikor újra visszamehetünk a trónterembe. És újra kijöhetünk. És ki bejárhatunk? Mert azt mondta Krisztus, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Jöhet gazdasági világválság, betegség, halál, nyomorúság, elszegényedés. Jöhetnek mindenféle ateista, istentelen emberek. Senki azt az ajtót mi előttünk be nem zárhatja. Mert azt a Krisztus nyitotta ki előttünk. Hát ebben az új évben, testvérek, azt kívánom, hogy lépjünk be az év minden napján gyermeki hittel és bizalommal bűnbocsánatot nyert emberként, szentségre törekvő emberként az Isten tróntermébe, Krisztusunk által, a kapuőr által, aki megnyitotta nekünk az ajtót, az ő drága vére által. Lépjünk be oda, és mondjuk el, ami a szívünkön van, és vigyük el az Istennek a kapott kincseit, és így éljük minden napon az életünket. Tanuljunk előtte alázatot, tanuljunk imádatot, tanuljunk hálaadást, és az ő erejével járva kelve végezzük el a küldetésünket itt a földi életben, ebben az előttünk álló évben is. Ebben segítsen minket a mi Urunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy szabadott egy tróntermetbe belépnünk. Olyan különös dolog ez a számunkra, olyan hihetetlen, de köszönjük, hogy mégis valóság lehet a te drága fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ő nyitott előttünk egy utat, új és élő utat az ő testének föláldozásával. Köszönjük, hogy ez a kapu, ez nyitva van most is. Most is ott állhatunk előtted, lélekben, hitáltal. Köszönjük, hogy átérezhetjük a kicsinységünket, átérezhetjük a tisztátalanságunkat is, kegyelemre szorultságunkat is, de megláthatjuk a te dicsőségedet, a te szeretetedet, a te végtelen jóságodat, kegyelmedet, a te igazságodat, szentségedet. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, és hódolhatunk neked most is. Segíts minket, Urunk, hogy megtelhessünk minden napon a te házadnak, a te tróntermednek javaival, és úgy járjuk végig a mi előttünk álló életutat ebben az évben. Segíts, Urunk, hogy minden nap ott legyünk a te színed előtt, és állandó vendégek legyünk a te tróntermedben. Köszönjük néked, hogyha így éljük az életünket, akkor minden más lesz. Minden megváltozik. Más színben látjuk az embereket, magunkat, az eseményeket, a világot. Akkor a te fényeddel látunk mindent. A te világosságodban látunk mindent. Segíts bennünket, Urunk, hogy szüntelen éljünk ezzel a drága lehetőséggel, amit az igében ma is előttünk föltársz, hogy ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, a te áldozatodat, és köszönjük, hogy ez az ajtó nyitva lesz előttünk akkor is, amikor meg kell halnunk, és köszönjük, hogy bemehetünk az Isten tróntermébe, az Isten országába, és köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy majd egyszer ott lehetünk az új égen és az új földön, mert oda is nyitott ajtót adtál elénk. Köszönjük néked, hogy várhatjuk ezt epekedve és szent életre törekedve. Kérünk, áld meg az életünket így az elkövetkező évben, segíts, hogy véghez vihessük a dolgainkat, családi életünkben, gyülekezeti életünkben, könyörülj meg országunk népén is, és add, hogy mindent ad egy dicsőségedre tudjunk művelni, amíg itt vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, és a te kezedet megfogva indulhatunk el most is erre az évre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, először is szeretnék mindnyájuknak áldott új esztendőt kívánni. Valóban járjunk minél többet az Isten tróntermébe. És akkor áldott is lesz ez az év mindnyájunk számára, ott, ahol vagyunk. Legközelebbi gyülekezeti alkalmunk, ha Isten segít minket, akkor vasárnap, ránk következő vasárnap lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a vasárnapi Isten tiszteletünkre. az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 247. énekünk kijelölt verseit, 247 kijelölt verseit, az első, második, valamint az ötödik és hatodik versét. Az első vers így kezdődik: imádandó Isten, e széles föld néked. Áldás békesség! Áldás békesség.